Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Folytatjuk a Hetes Stúdió második óráját, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, a hazai és a nemzetközi élet legfontosabb eseményeit vitatjuk meg kollégáimmal, Batka Zoltánnal a Népszava színeiben, Dévényi Istvánnal az a Magyar Hang képviseletében, és hát természetesen itt van Bolgár György kollégám, aki a Klubrádiót képviseli. Nos, a hét ugye október 23-a hete rögtön kínálja az alkalmat egy kis szövegelemzésre, vagy az események elemzésére. Mit láttatok ti a Millenárison, és mit láttatok a Szénatéren? Mi volt a markáns különbség, ha volt Orbán Viktor és Magyar Péter féle megmozdulás között? Kinek milyen következtetései vannak?
Népsor szerint.
Szerintem jól összefoglaltuk.
Én azért vártam, hogy elbújhassak itt valakinek az öles válla mögött, mert ugye az Orbán Viktornak a beszédét értelmezni bármilyen szempontból is szerintem hótfelesleges. Már amit mondott, tehát amik az állítások, azok biztonságtechnikai, vagy geopolitikai szempontból, közjogi szempontból totálisan értelmezhetetlenek. Meg neki lehet szaladni, de szerintem véres fejjel fogunk visszafordulni. Egyetlen egy mondatot nem lehet csak ki példánk, hogy miről beszél, kedves nézőknek, már nem is titeket fárasztalak ezzel.
És hallgatóknak, ez még egy rádió alapvetően.
Kedves nézőknek, kedves hallgatóknak és kedves, nem tudom én, léleklátóknak. Tehát azt, hogy ugye azt mondjuk, hogy ha nem védekezünk, akkor nem lesz semmi, de ha védekezünk mi, mert a NATO az a világon sincsen, akkor majd szláv seregek fognak itt állomásozni. Na, tehát mi az a szláv sereg? Ugye a szláv népekből itt már beszélgetünk műsorot.
Bocsánat, az abból a szövegből egyértelműen az ukránokkal riogatott.
Jó, neked egyértelmű.
Ha felfegyverzik és megerősítik az ukrán hadsereget, és netán az az ukrán hadsereg még győzedelmeskedik is, akkor fenyegetett az, hogy itt a határainkon megjelennek
gondolat mehetett, ne felejtjük el. Hogy kerülnek Magyarország területére az ukránok ebben az esetben? Na, akkor majd elmondod. Jó, tehát a NATO az egy védelmi szövetség, az pro primo, pro segundo, Ukrajna legjobb tudomáson szinte egyről nem a NATO tagja, 3 azért szlávok, nem csak az ukránok, 4 nem látjuk, tehát az abban az esetben történik meg, hogy az oroszok elfoglalják, mondjuk tételezzük az Ukrajnát, és addigra Ukrajna, ez már ilyen többszörösen összetett mondat lesz, már belépett a NATO-ba, és ugye ezzel nekünk egyfajta védelmi kötelezettségünk hárulna ránk ebbe az esetbe esetlegesen. Jó, én ezt nem tudom érteni.
István, szerintem mit láttam rosszul?
Mert én is felkaptam rosszul a fejem erre az ukrános majd itt állomásozó alakulatokra, de persze, hát arra gondolt, Orbán Viktor azért miközben olyanokat mond, amilyeneket mondott, azért mindig minden fideszes ilyen csúsztatásban, meg rémizgetésben, mindig van valami, az összes fideszes hazugságban mindig van valami igazság maga, és itt is volt. Elkezdtem utána nézni, mert ez annyira abszurdnak tűnt ez az állítás, hogy még Orbán Viktortól is meglepő volt, legalábbis számomra, a közönség egyébként ezt zökkenőmentesen befogadta, mint minden egyebet. És kiderült, hogy itt is van igazság mag, Zelenszky győzelmi terv, ez a neve, ez nyilván a science fiction műfajában sorolható, amivel ő végig hakniszta ugye a Uniót, illetve az Egyesült Államokat is. Abban valóban van egy ilyen kitétel, hogy de hát ez egy távoli, és szerintem soha meg nem valósuló jövőben fordulna csak elő, tehát ebben a győzelmi tervben van egy olyan vállalása az ukránoknak, hogy amennyiben legyőzték az oroszokat, tehát így indul, és bevették őket Ukrajnát a NATO-ba, tehát ez két nagyon gyenge pontja ennek a történetnek, akkor ők vállalják azt, hogy ha ezek után még meg is erősítik az ukrán hadsereget, akkor felváltják az amerikai erőket Európában. És mivel Magyarországon 200 amerikai katona állomásozik per pillanat, ezért Orbán Viktor tulajdonképpen jogosan mondta azt, hogy itt 200 amerikai, 200 ukrán katona állomásozik majd, de mondom, hát ez egy ilyen apróságotnak kell bekövetkeznie.
Akkor egy apróságot csak hagyd tegyek hozzá, közel kapaszkodom a székbe. Tényleg nem tudom ezeket komolyan, mert elnézést kérek mindenkitől. Tehát mondjuk például kokáért vállalják az amerikai seregeknek a, úgymond a szerepét, keserű kenyerét itt az európai kontinensen. Jó, hogy azok az Amerikáról beszélünk megint csak, akik éppen nem régen jelentették be, hogy például Magyarországon is, nukleáris hordozó repülőgéphez alkalmas kifutópályát építenek. Egyébekben már öt európai helyszínen van valószínűsítetően a nukleáris fegyver. Ezt akkor hogy csinálnák meg?
Tehát de ezt, innentől, hogy átadják de ezt, a kulcsot. Ne tőlem kérdezés, mert csak nem is Orbán Viktor szóval tomereszt, hogy az Zelenszkijtől kellene. Mondom, az Zelenszkijtől kellene megkérdezni.
A vicc az, hogy, és akkor most közben megnéztem, hogy szóra mit mondott, hogy ő el is ismerte, hogy miből dolgozik, és miből vonja le a következtetést. Azt mondja, hogy Ukrajna vállalja, ez a tervre vonatkozik, az ukrajnai béketervre, ebben Ukrajna vállalja, hogy az amerikaiakat helyettesítve, ahogy te is mondtad, egész Európa biztonságát garantálja saját megerősített hadseregével. Ugye ez nem vállalja egész Európa biztonságát, csak hozzájárulna. De mindegy, Orbán így fordította le. Vagyis mi magyarok egy reggel arra ébrednénk, hogy ismét keletről jött szláv katonák állomásoznak Magyarország területén, igen, amiből az következik, ne, hát természetesen nincs és soha nem is lesz, de az következik, hogy íme, itt vannak az agresszorok, a szomszédunkban. És percek kérdése, hogy itt legyenek, elfoglaljanak bennünket. Ugye senki nem törődik azzal, hogy Zelenszkij pontosan mit mondott, hogy ennek mi a realitása, hogy hány katona, hogy, mikor, NATO, milyen körülmények, feltételek között. Csak az hangzik el a miniszterelnök szájából, hogy vigyázzatok, jönnek az ukrán hódítók.
Ahogy valljak be tulajdonosan valamit, a Zelenszkij ezt az ötletét tőlem vette. Egyik publimban azt írtam, hogy ugye nem csak én, egyébként mások is. Hogy
bocsánat, publicisztikában.
Publicisztikában. Hogy ez az ukránok Európát védelmezik az orosz nyomulással szemben. Na most ezzel a logikával ez azt kérlek, hogy implikálja, vagy jelentse, hogy akkor az ukránok ezért már nem tudom, a pápai repülőtéren ott vannak, a debreceni, vagy a nem is tudom, a kecskeméti repülőtéren ott vannak. Ezzel a logikával így visszahelyettesítve. Lehet, hogy innen kapta
az ötletet. Ezzel a logikával ugye ugyanebben a NATO-ban vannak még szláv testvéreink, vannak még szláv katonák, lengyelek, csehek, bolgárok, egyébként szlovákok, és ezek közül néhányan rendszeresen cserélve is egymást, akár itt is állomásoznak.
Sőt, szó most akkor, állomásoznak.
Igen, most akkor mi a baj, miniszterelnök?
Mint ahogy egyébként a magyarok is részt vesznek a Baltikumban a légtérvédelemben, hiszen ott egy rotációs alapon a magyar légierő gépenjei is járőröznek, pont az orosz fenyegetéssel szemben.
Nyilván érthető, hát itt ismerjük a Fidesz Ukrajnával kapcsolatos politikáját.
Igen?
Hát sajnos igen, és azt a hangulatot is, amit ők próbálnak a kommunikációban teremteni, ez egy teljesen egyértelmű ukrán ellenes kommunikáció, aminek megint csak van, tehát mondom, mindig mindenben van valami kis igazságmag alap, azért a magyar-ukrán viszony, vagy az ukrán-magyar viszony az nem volt felhőtlennek mondható a háború előtt, és hát Ukrajna se volt azért egy virágzó demokrácia. És a Magyarország határmenti régióiban se volt túl csak hogy, kedvező csak, az a hangulat, ami kialakult az ukránokkal kapcsolatban.
2022. február 24-én alapvetően változott meg.
Igen, 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 de hát a Fidesz kommunikációját ez nem zavarja. Tehát nekik az pont jól jön, hogy hergelhetik a magyar társadalmat Ukrajna ellen, hiszen az ad nekik itthon egy ilyen alapot ahhoz, hogy Európában azt a politikát műveljék, amit művelnek.
Én azt mondanám, hogy ezt az egész Orbáni beszélt, amit ott hallottunk, én azt úgy félretolnám, tehát elemezhetetlen, értelmezheteten valami. Egyetlen dolgot hadd jegyezzek meg ennek kapcsán. Itt nem is maga a beszéd tartalma, hanem a beszéd miensége az, ami igazániból számomra meghatározó volt, és fontos volt. Egy nagyon erős radikalizálódás láttunk ebben a beszédben, amivel reagál Orbán Viktor egy helyzetre, ez a helyzet pedig ugye a kormánypártnak a lassú, de hát most már elég stabilnak tűnő lemorzsolódása, veszem a Tiszának a Tisza árszintjének lassú emelkedése. De most az, hogy ennyire képtelen állításokat tesz valaki nyilvánosan, jegyzem meg, ez egy vaskos komicsont, nyilván a fideszeseknek ez egy nagy, vagy a fideszesek egy részének, a kemény magnak azért, ez egy nagy megigazulás, hogy hú, végre a vezér kimondta, amit ki kellett mondania, de másoknak nagy gumicsont, és amennyire én most néztem a nemzetközi sajtót elnézést, nem tudom, hogy amióta bejöttünk a stúdióba, változott el a helyzet, nem nagyon haraptak rá erre a gumicsontra, tehát se a NATO részről, se a ukrán részről nem nagyon láttam.
Már régen nem.
Már régen nem, tehát úgy eleresztették a fülük mellett. Tehát inkább itt érdekesebb nem az, amit mond, hanem az a hangsúlya, hogy mondja.
Érdekes módon én másra is helyezném azért ezzel kapcsolatban a hangsúlyt. Én egy szónoki szempontból, vagy szónoki teljesítmény szempontjából ez egy nagyon-nagyon gyengus beszéd volt. Szóval ez nem sodort magával, logikai bukfencek voltak benne. Hogy jön az árvíz ide, meg az árvízi védekezés az egészbe? Ez a szokásos hergelés, hogy jött az árvíz, de mi megvédtük tőle az országot, mert nálunk senki nem halt meg az árvízben. Jó lehet, nem is volt.
Hát mert veszély esetén össze kell fogni. És a veszély nem csak a Duna lehet, hanem az ott esetben a Tisza is.
Viszont volt egy igen.
És
össze kell fogni, mert ezt a Tiszát Brüsszelből támogatják. Kik? Az új birodalom, amelyik ugyanolyan rossz, mint Moszkva, ezt már ugyan többször elmondta, de most elvitte az abszolút végletekig, ezért nem írnám le ezt a beszédet, mert egyfelől ott van az oroszok helyett Ukrajna, mint közvetlen fenyegetés Magyarország számára, akár ukrán katonák képében, és nem írnám le azért sem, mert nem csak, hogy van ez az ellenzék, amelyik kiárusítaná az országot, tudjuk, régen hazáruló, de bejelentkezett bábkormánynak, vagy kijelölték őket Brüsszelből bábkormánynak, és ezek ellen minden harci forma megengedett. Ezek ellen össze kell fognunk, az idegenek, ukránok, az Európai Unió és az Európai Unió bábjai. Úgyhogy ez a harcra felhívó beszéd volt, borzasztó, bizonyos értelemben összefüggéstelen, de megvannak az összefüggések, ezek az én hatalmamra törnek, és meg kell védenetek engem.
Én se dobnám ki teljesen ezt a beszédet. Valóban nem volt Orbán Viktor a csúcson, de az, hogy visszatért kétszeresen is, mert egyrészt visszatért Budapestre, ugye az előző ünnepeket azt vidéken töltötte. Egyébként az korábbi október 23-i beszédek azok sokkal békésebbek voltak ahhoz képest, mint amiket most mondott, és ahogy mondta, és visszatérte a belpolitikába. Ugye sokszor beszéltünk arról, meg valóban úgy tűnt, hogy kinőtte Magyarországot Orbán Viktor is, az európai, sőt a világpolitika meghatározó politikusak szeretne lenni, vagy annak gondolja magát, de most visszajött és felvette a kesztyűt. Miközben ez egy biztonsági játék volt, nem véletlenül a millenárison tartották. A millenáris nagyon egyszerű megtölteni. Nem kell túl sok, nem kell túl nagy tömeg
családot. 5000 fős tehát a alaphangon hely, ami felbővíthető kb. 10000-es. Egyébként a versenys az ilyen 6-8000
közé. Azért ez a Fidesz számára ez nem egy megugorhatatlan feladat. Most ott tartottak volna a Kossuth téren, vagy a szokásos helyen Nemzeti Múzeumnál, akkor azért lehetett volna látni, hogy most nem olyan jelentős a mozgósító. Abszolút. Hát itt is azért nem volt olyan túl sűrű a tömeg, hiába hivatkoztak arra ugye a kormányzati nyilvánosságban, hogy még kint is várakoznak, persze várakoztak, de hát azért, mert lassú volt a belépetés. De azt hiszem, hogy ezek a tömeg, hogy épp hol mennyien jelennek meg, hát valamit talán mutatnak, de azért a választások nem ezen szoktak eldőlni, de az Orbán beszédben nekem is egyébként az volt a fontos, hogy tulajdonképpen körülrajzolta az új ellenséget, ami Magyar Péter személyében Magyarországon majd hozzá ugye a brüsszeli veszedelmet. És a másik az, hogy nagyon sok helyen alpári is volt, tehát ez amikor megvakargatja a blöki fejét.
Épp ezt akartam mondani,
és utána láttuk, amit láttuk, mondta Orbán Viktor, hát én a péniszgétre gondoltam, szerintem benne volt egy kicsit ilyen összekacsintás, hogy na hát, és hogy áradt a szerelem, de mondom, a legfontosabb az, hogy visszatért a belpolitikába, ami azt jelenti, hogy a Tisza
megérkeztünk 1953 szabad néphez, tehát ez a láncos kutya, Tito és
Brankovics.
Ez a kiskutyázás, ez azt mutatja, hogy mostantól tényleg megrémült a közveleménykutatások eredményeitől. A Magyar Péterben egyértelműen felismerte a kihívót, de egyelőre nem találja a fogást rajta, mert azon kívül, hogy Brüsszel gender migránsok, nem volt mondani valója.
Sőt, hadd kapcsolódjak, szerintem egy borzasztóan hibás beszéd volt. Engem nagyon meglepett, mert Rogán Antal, Orbán Viktornál is sokkal komolyabb nagy tudású benne, gondolom. Itt komoly hibákat követett el. Eleve maga a beszéd egy eklektikus szörny, három beszéd volt, ugye az első rész az nagyjából egy 98-as Orbán beszéd volt, egy 56-os forradalomnak egy ilyen középlangyos dicsérete. Pipa. Következő beszéd ugye az ukrán helyzetről szólt. Ugye attól a miniszterelnöknek, aki korábban elmondta, hogy sosem mossuk össze ukrán helyzetet a magyar forradalom ügyével, hosszan-hosszan beszél az ukrán helyzetről. Egyébként körülbelül olyan hangvétel és olyan stílusban azt figyeltem, hogyha kihúzogatnánk a neveket és mondjuk beírjuk a Ukrajna helyére Afganisztánt, nem tudom, Brüsszel helyébe beírjuk nyugatot, vagy imperialistákat, és nem különben, szóval ugye ezeket, akkor ezt úgy rossz
Károly elvtárs. Ez a nyugati imperialisták, ez még hiányzik, de be fog jönni.
Ezt úgy nagyjából 82-ben Grosz Károly elvtárs ezt a beszédet különösebb gond nélkül megtartottam, és valóban a végén megérkezik az 50-es évekhez egy ilyen titóláncos kutyázás, ami az érdekes számomra is óriási hiba. Hiba egy, Orbán Viktor továbbra sem kezeli egyenrangú félként Magyar Pétert. Ez egy óriási hiba volt kezdettől fogva, lehülyézték, lenézték, gyakorlatilag kinevelték az ostoba lejárató kampányaikkal, mondhatni immunizálták a közösségüket mindenfajta lejáratásra. Már a Magyar Péter az a NER-nek a szupervírusa lett ennek köszönhetően, és most se kezeli egyenrangú félként. Óriási hiba. Egész eddig Orbán Viktor úgy ment a ringbe, hogy nem ment be a ringbe. Nem kellett bemenni a ringbe, elég gyenge ellenfelei voltak, ő ott a büfében el volt, addig a slapai lerendezték a csávót, megbukta a kész, utána kiment győztesnek, nyilvánította magát. Most nem ez a helyzet. Fel kellett volna ismerni, hogy most már be kéne menni a ringbe. Na most, ha bemegyünk a ringbe, és nem tiszteljük a másik ellenfelet, nem kezeljük egyenrangú félként, az már félig vereség. Ez az egyik nagyon nagy hiba.
Bocsánat, itt, ha már használtad ezt a ring hasonlatot, nem megy be a ringbe. A ringbe való belépés előtt akarja kiütni Magyar Péter.
Igen.
Ez az ő taktikája. Készül a harcra, hatalmas frázisokkal, lendülettel, az ellenfélnek a mindenféle lejáratásával, propagandával, és így tovább, minden hazugsággal, de nem merj bejönni a ringbe, mert előtte ütlek ki és nyírlak ki. Ez az orbáni politika.
Ez jó kép lenne, az a ringes, de nem folyamatosan egy ilyen végtelen boxmérkőzésben vagyunk. Tehát nem is tudom mióta, dehogy nem, hát állandó permanens kampányban, állandó veszélyhelyzet. Tehát hogy nincsenek menetek, úgymond. Itt egy folyamatos küzdelem van, és ott eddig ugye elhullottak a Orbánnal szembeni jelöltek.
De bocsáss meg, eddig azért olyan boxmeccsek voltak, ahol én azzal kezdtem, már időzően akkor boxhasonlatnál maradva, és van még azért, hadd ne felejtsem, van két nagyon komoly hibája Orbán Viktornak ebben a beszédben.
Még kettő?
Bizonyám.
Szerintem menjünk így ki egy kávét.
Oké, akkor rövidre fogom, akkor csak egyet mondok. Jó, tehát, hogy eddig azért olyan boxmeccsek voltak, ahol Orbán Viktor esetleg, ha be is ment volna a ringbe, gyakorlatilag leöntötte ott vízzel, hogy elcsúszom, meg nem foglalkozott vele, és egyébként tegyük hozzá, az ellenfél is csúszott saját magát, a pofán vágta magát. Szóval nem voltak olyan erős ellenfelei, nem kellett neki megerőltetnie annyira magát az eddigi figurákkal szembe. Most döntően más a helyzet. Most egy olyan csávóval áll szembe, akivel szembe az ilyenfajta gizdázás, már elnézést, bunyom hasonlatban vagyunk, tehát akkor megengedem magamnak ezt, az ilyenfajta gizdázás életveszélyes. Tehát egy Mike Tysonnal szemben, és bizony nagyon úgy ki, hogy Magyar Péter az nagyon is komoly ellenfél, azzal te nem gizdázol, az komolyan veszed. Na ez egy hiba, és akkor egy gyorsan egy hibát vagy mondjak, egy nyelvpolitikai hiba. Ami engem személy szerint meglep. Például ugye ez a báb kormányozás. Ez egy óriási hiba. Hát elemezzük csak ezt a dolgot egy picit. Tehát Brüsszel bábkormánya Magyarországon, mi is most a legnépszerűbb szervezet? 67%-os az EU-nak az elfogadottsága? 68? 70? A fene se tudja. Tehát, hogy egyfelől azt mondjuk a bábkormánnyal, hogy kormányképes. Azért ne feledjük már azt, hogy azért történelmet elég sokan tanultunk. A magyar történelem kormányainak, vagy kormányzatainak, mert azért ugye régen a demokrácia kicsit új keletű dolog nálunk, nagy rész az mindig valamilyen nagyhatalomnak, ha úgy tetszik, bábja, de mindenképpen relációja volt. Plusz pont. Minden kormányunkat nyugodtan le lehet bábkormányozni már Szent István óta, nagyon csúnya dolog lenne, tehát senki ne tegye, de rá lehet húzni Orbán értelembe ezekre a bábkormányozást. Tehát egyfajta az, hogy egy valakire azt mondom, hogy bábkormány, az kormányképes, egy, kettő, nem az a kérdés, hogy kinek lenne valaki a úgymond a pandantja, hanem hogy jó hatalomnak legyen a pandantja. Szent István nem azért szeretjük, mert alávetette magát a nyugatnak, de hanem Zoli, jó irányba vetett talán.
Ha úgy állítja be, és ezt teszi évek óta, hogy az Európai Unió rossz, sőt egyre rosszabb, akkor egy ilyen rossz és ráadásul birodalmi hajlamú tömörülésnek a bábkormánya az nyilvánvalóan a rossznak a kiszolgálója.
Igen, csak az a kemény maga.
Maga a gonosz. Bábkormány összetétel ez Magyarországon sem, másút sem cseng jól, attól függetlenül, hogy most hazug vagy nem hazug, természetesen hazug, tudjuk, hogy hazug. Brüsszel akkor sem tud bábkormányt kinevezni, de ha nagyon akarna, nem akar, nem tud, nem képes rá, Orbán Viktor sem képes megfegyelmezni. De nem ez a lényeg, hanem csak az, hogy a saját híveit ezzel össze tudja rántani, és én ezért nem írnám le ezt az Orbán Viktort, akár mekkorát hazudik, ugyanúgy képes a híveit mozgósítani, lehet, hogy most már nagyobb hazugság.
A radikális kemény magot tudja. A Fidesz is azért egy ilyen...
Hát de azért nem, tehát ha megnézik a közvéleménykutatásokat, ugye az elején mondtad, hogy morzsolódik a Fidesz, már nem morzsolódik, tehát ez a két millió, ez így megállt, ez most már ilyen elég stabilnak tűnik. Ez egyik a másik az, hogy ez a báb kormány. Én egyetértek Bolgár Györggyel, ez egy negatív jelző Magyarországon, de basszus az, tehát most, hát neked, nem, ez rettetesen túlgondoltad egyébként.
Nem.
Oké, csak elmondom, tehát, hogy ez egy negatív jelző, ráadásul Európa és Brüsszel szét lett választva a Fidesz a NER nyelvben, tehát amikor azt mondtad, hogy Európát sokan támogatják, ez valóban így van, az Uniót sokan támogatják, de Brüsszel, mint ez a fenyegető gonosz, és ahonnan származnak a gender vadhajtások, és a migráns sokat ránk szabadítja, és az összes többi pusztulat, az egy teljesen más kategória lett. Ezt ügyesen kialakították az elmúlt években. Ez Brüsszel báb kormánya lenne, és ilyen szempontból kétszeresen is negatív. Tehát, hogy ugye most a magyar szuverenitás az egy nagyon fontos eleme lett a Fidesz politikájának, bármit is jelentsen ez az ő szájukból, de ez a magyar szuverenitás elleni báb kormány, amit a gonosz Brüsszel szabadítana ránk, ezt körbe így kell értelmezni. Ez egyik, a másik, hogy amit mondtál még, hogy na, mi volt ez a bábkormányos történet, most kiment a fejembe annyira.
Tehát, hogy a nagyhatalmak, mindig a nagyhatalmak.
Igen. Bocsánat, csak itt akartam mondani, hogy sajnos a Európai Néppárt meg minden megtesz, hogy ez a sztori eladható legyen. Tehát az, hogy a Berber kiállt a Európai Parlamentbe, és azt mondta, hogy itt van a következő miniszterelnök az országnak, meg utána elkezdték ugye a közösségi médiában hirdetni ugyanezt a gondolatot, meg hogy Orbánnak mennie kell, az még nekem se tetszik, aki pedig a hátam közepére se kívánom a nert.
Aki pedig tudott, hogy Orbán Viktor minden héten azt mondja, hogy hogy Brüsszelnek kvázi meg kell mennie kell, vagy Brüsszelt el kell foglalnunk, tehát ő ugyanilyen, sőt, ennél sokkal durvább politikai nyilatkozatokat tesz, de valóban.
Csak elképedve nézem, hogy mit tesz a népát. Hát
nem kellett volna a Webernek ebbe az utcába belemennie, mert tudnia kellett volna, hogy Orbán azonnal nem csak ellene használja fel, az nem érdekli, hanem hogy éppen a saját politikai ellenfele, itthoni politikai ellenfele ellen használja.
Bocsánat, azért menjünk ki egy picit most a millenárisból, és menjünk át a szénatérre. Mert hogy ugye itt össze lehet, van összehasonlítani.
Azért beszélünk ennyit, mert Zoli azt mondta, hogy ne beszéljünk az Orbánról.
Éppen ezért szeretném azt hogy azért, ha megnézzük, hogy Orbánnal délutánra, tehát 23-án délutánra szembe lehetett állítani egy energikus, meggyőző, nagyon jó szónokot, hiszen Magyar Péterről ezt sok mindent lehet róla gondolni, illetve sok mindent nem tudunk róla a mai napig, de hogy jó szónok és hogy jól beszél, ezt egész biztosan láttuk, és ő pedig azt mondta, amit egyébként ilyenkor mindig szokott, hogy lejárt, kész, vége van Orbán Viktornak, kard ki kard, ez most már a mi meccsünk lesz, innentől fogva egészen 2026-ig a választásokig, ez most már a mi kettőnk meccse lesz, ami Magyarországon zajlik, körülbelül így lehetne aztán 40 perces beszédet összefoglalni.
Két mondat még hagyj reagáljak, mert nem, mert annyival lezárnám, hogy először, hogy merre forgácsolódik és nem forgácsolódik, tovább a Fidesz ezt majd a jövővel dönti, úgyhogy majd egy fél év múlva erre visszatérünk. Ami viszont fontosabb, Magyar Péter, azért is volt ez egy óriási hiba, ez a bár kormány, mert ugye a Magyar Péter egész eddig nagyon-nagyon tapintatosan próbált viszonyulni, mind az orosz viszonyhoz, ha megfigyeltük, illetve próbálta ő is ugyanezt a fajta nemzeti különállást, hogy is mondjam, reprezentálni, mint az Orbán Viktor. Például most az ukrán segélyügyében. Most az, hogy Orbán betolja egy ilyen térbe, hogy te egy báb kormány vagy. Egyfelől Orbán ugye kezd ráégni az orosz barát, kezd ráégni, már ráégett régen az, hogy orosz barát. Ugyanakkor már most megfigyelhető volt a mostani beszédében, kapcsolok Magyar Péterre, hogy sokkal keményebben kiáll kifejezetten ugye az Orbánnal szemben az, hogy te egy orosz barát valaki vagy, és az a Magyar Péter, aki eddig azért nagyon-nagyon óvatosan viszonyult Brüsszel dolgaihoz is, tehát, hogy ő ott majd hazahozza onnan pénzt, most sokkal keményebben kénytelen lesz majd kiállni pontosan Brüsszelet, és egy harmadik dolog, a báb kormány, az természetesen a fideszeseknek negatív és pejoratív. Csak ugye azt tudjuk, hogy ezt az Orbán Viktor mondja, tehát azért az ország nagyobb része most már ezt nem feltétlenül hiszen, hanem úgy fordítja le, hogy ja, ez az az ember az, aki azt ígéri, hogy el tudja hozni a pénzt. Tehát ki tudja elhozni a pénzt Brüsszelből, aki jobban van Brüsszellel. Tehát tulajdonképpen az Orbán Viktor nem állít a mást a Magyar Péter, hogy ez az az ember az, aki jobban lesz Brüsszellel.
De azt is állítja, hogy nekünk nincs is szükségünk arra a pénzre, mert mi az oroszokkal és a kínaiakkal és a többiekkel olyan jóban leszünk, hogy az bőven kárpótolni fog bennünket. Egy mondatot a millenárissal szembeállított és joggal szembeállított Bem és szénatéri megmozdulásról. Nem is annyira Magyar Péter beszédét emelném ki, mert ő többször bebizonyította, hogy nagy nyilvánosság előtt, nagy közönség előtt hatásosan, jól, meggyőzően, hitelesen, erővel tud beszélni. Ezt most is bebizonyította. Szerintem inkább az volt az egész megmozdulásnak, annak ellenére, hogy nem voltak ott sok tízezren. A lényeg és fő üzenete, és talán a legijesztőbb Orbán számára, hogy az 56-os októberi forradalomról való megemlékezést visszavette. A rendszerváltás óta lényegében a baloldali liberális, még választásokon győztes is, többször is győztes balliberális erők sosem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Az SZDSZ nagyjából tudta, csak nem volt igazi tömeghátere hozzá. De a baloldal, az MSZP utódpárt, vagy az MSZMP utódpártja, az MSZP nem tudott vele mit kezdeni, szépen odaállt nagy, lassan Nagy Imre mögé, de nem tudott igazán mozgósítani. Minden október 23-a valamilyen félelemmel töltötte el, még kormányon is a baloldalt, hogy na most mi lesz ebből, szélsőjobbé lesz-e, aztán a Fidesz élet. Sose volt az övék, pedig erős baloldali háttere van az igazi 56-nak, és nem tudtak vele mit kezdeni. Most először, 34 év után történt meg az, hogy a jobb oldallal szembeni, tegyük föl közép vagy középjobb ellenzék, azt mondta, ez a miénk, sőt, a miénk igazából, és sok ember elhitte, és ehhez megteremtették a díszleteket is, egy nagyon jó rendezvényszervezéssel, azt kell mondanom, hogy igen, így kell egy rendezvényt szervezni, valahogy átéreztetni a tömeggel, hogy miért is vagyunk itt. Ehhez a beszéd még csak egy ráadás volt, azt nagyjából előre el tudta volna mondani mindenki, még ha voltak benne hangsúlybeli eltolódások, fejlődések is. A lényeg az volt, hogy miénk az utca? Mi ugyanolyan joggal, sőt, több joggal vagyunk itt, mint ti a millenárison. Ez az ünnep, ez a múlt, ez már a miénk.
Egyébként az a furcsa, hogy nem is olyan régen a Transit Fesztiválon Lázár János arról beszélt, hogy a Fidesznek nem szabad átengedni a köztereket az ellenzéknek, és nyilván a Tisza pártra gondolt. Ehhez képest ugye azt láttuk, hogy ők bemenekültek kvázi a millenáris kertjébe, partjába, és simán átengedték az utcát ismét. Hogy Magyar Péter jó szónok-e, az én számomra nem annyira egyébként, szerintem nem igazán beszél jól. Amiket mond, nyilvánvalóan az egy más történet, ahogy előadja, az számomra nem annyira meggyőző. Ettől függetlenül nagyon fontos volt ebben a beszédben az, amit a kvázi egyfajta már ilyen programhirdetésnek tekinthetünk. Tehát én leginkább erre figyeltem, erre a részre, mert ugye nagyon sokan kíváncsiak, vagy egyre többen kíváncsiak arra, hogy amikor a Tisza párt már valódi pártként, és ugye most tart a szervezés, sőt, most már azért egész jól haladnak úgy hallani, hogy amikor igazi pártként kezd majd működni, vagy esetleg odaér, hogy kormányt alakíthasson, akkor mit várhatunk tőlük? Mit várhatnak az emberek a Tisza pártól és Magyar Pétertől? És itt azért mondott jó néhány dolgot, hogy ez lesz, az lesz, az lesz. Ami hát, viszont egy ilyen hatalmas ígéret.
Hát arról nem is beszélve, hogy a Tisza párt mostanáig egy one man show volt, hiszen minden módon csak Magyar Péter figurája jelentette a Tisza pártot. Mondjuk tudunk most még két, így kapásból két mellékszereplőt tudnék mondani, a Nagy Ervint meg a Tar Zoltán mellette, de a csapat, ugye...
De egyébként ez nincs semmi gond, tehát erre látunk máshol is példát, hogy működik egy ilyen kvázi kirakat emberes, hogy hallatta működik a szervezet, persze. És ugye, ezek a Tisza szigetek azért hasonlítanak egy kicsit, mármint a felépítésük is ennek az egésznek a sztória, annak idején a polgári körös szervezkedésre, amivel nincs, ezzel sincs semmi gond, hát ezt így kell csinálni, szóval hogy nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, de visszatérve erre a csomagra, hogy ez egy nagyon jelentős gazdasági ígéretcsomag volt, amihez hatalmas összegre van szükség. Az, hogy ennek hol lehet a forrása? Ugye említette Magyar Péter az EU-s pénzeket, de hát azért azoknak a nagy része ilyen címzett támogatás, tehát hogy nem lehet bármire felhasználni, azokra a célokra, amiket ő ott elmondott, ilyen emelés, olyan szociális, meg az egészségügy rendbetétele, oda például nem igazán lehet. Na most ott viszont lehet nagyon sok pénz valóban, hogyha leépül a NER oligarchia, és ami nem lesz könnyű, mert olyan komoly már a NERMI állam, hogy ugye a Lánchíd felújításán is az volt a bukfenc első körben, hogy próbálták kihagyni belőle a NERT, aztán kiderült, hogy nem lehet, mert senki más nem tudja megcsinálni adott esetben, és ezzel szembesülni fognak mindenféle rétegben, viszont a tényleg komoly pénzeket lett, mert itt ilyen több 10 milliárdok pattannak el naponta. Teljesen feleslegesen, ilyen magánkasszába, olyan hülyeségekre, ilyen cégekbe, tőke alapba, nyomon követhetetlen. Nem is tudjuk, hogy mekkora az az összeg, amit egy normális állami működéssel meg lehetne takarítani.
Egy dolgot tudunk, hogy az Európai Uniótól érkező pénzek, azok nagyjából az elmúlt években a magyar GDP növekedésének a 4-5%-át tették ki. Ha ezek elmaradnak, látjuk a KSH adataiból, akkor bizony nulla közeli a teljesítmény. Viszont az előbb te már Lázár János szóba hoztad, azért ez október 23-ával kapcsolatban egy nagyon tanulságos történet, hogy hirtelen a Böszörményi úti turulszobort műemlékként nyilvánítatni szeretné Lázár János, aminek szerintem ezer baja van, először szerintem nem az ő dolga. Másrészt, hát még a szobor építése sincs jogilag biztos alapokon.
Az egy nagyon érdekes történet. Először is az nem Turul. Ugye a Turula, csak hogy tegyük már helyre, mert jó, persze Turulnak mondjuk, ugye a Turula az a Kerecsensólyon volt.
Hát az a mondabeli magyar Kerecsensólyon.
A Kerecsensólyon, amit ott látunk, az a fakókesely, ami szintén egyébként is honos madár volt. Magyarországon a 19. században terjedt a romanticizmus a fakókesely ábrázás, és a későbbi náncik, fasiszták, nyilasok, stb. Szélsőbb ezt sajátítja ki, azt azért tegyük helyre. A másik dolog, ami eléggé zavaró, mert ez mégiscsak a magyar ősmúltnak a meghamisítása volt, bizonyos értelemben. A másik nagyon furva ebbe a történetbe, hogy na, Lázár János, én akárhogy is olvasom, persze, mert lehet, hogy ebből meg is vita lesz, de ez egy nagy szívességet tett a Gergőnek, Kovács Gergelynek. Ugye a Gergely az azzal kezdte a polgármesteri ténykedést, már előtte, hogy megmondta, hogy mi pedig azt eltakarítjuk. Torockai László abban a pillanatban, nem tudom én, pezsgőt bontott, sört, stb., vagy Novák előtt. Ugye ez egy óriási demonstráció volt, amivel a szélső jobb egy évtized, vagy több mint egy évtized után újra az utcára vonult, megmutathatja magát. Valljuk be őszintén, egy dolog a jog, de az sajnos az izomzat, az egy másik dolog, az nincs a kétfarkú kutyák mögött. Tehát azt nem tudják ők megcsinálni, úgy megvédeni, vagy úgy eltakarítani azt a szobrot, ahogy például a neofasiszták annak ide megvédték. Abból ott egy borítékolható, nagyon komoly konfliktus sorozat lett volna, vagy lehet, még a későbbiekben. Szóval az nem egy betyársereg. Na, szóval a két farkú kutyák. Azt szerintem egyetértünk ebbe. Most ebbe a helyzetbe, hogy a Gergő Kovács Gergely belelavírozta magát egy olyan ígéretbe, amit szerintem nem tud végrehajtani. Nincs az az Isten. Ez egy nagyon kínos helyzet volt. Ebbe ugye rá kapott a lehetőségen a Lázár, részint saját magát építeni a szélső jobbon is, részint meg tulajdonképpen egy kicsit kihúzta a dolog méregfogát azzal, hogy lehetetlenné teszi jogilag ezt az összecsapást itt Budapesten. Tehát azért a Kovács Gergely helyébe a fene se tudja, hogy nem gondolatban nem küldenek egy köszönetet a Lázár Jánosnak ebben az esetben.
Mindenesetre érdekes volt, ha
nagyon
már
a morális, a... tudom, tehát ez morálisan, ez igazolhatatlan, de tehát gyakorlatilag
egyetértek valóban. Szóval ez egy érdekes megoldás volt
a ornitológiai része a történetnek, abban az értelemben mindenképpen, hogy ugye ott röptetni szerettek volna. Hát nem futott a igazi solymászra.
Az meg egy egerész öv volt egyébként.
Hanem egy egerész övre, aki meg teljesen megzavarodott ettől az egésztől, és nem repült a nyavajás, leült ott a villamos megállónál.
Egyet repült, akkor meg nem tért vissza
a járdára.
A madarásznak a kezére. Ez lett volna a legnagyobb probléma. De igen, teljesen egyetértek, hogy rég láttunk ilyen demonstrációt is, hogy ez úgy mondja, hogy jött a szélsőjobbnak. Nagyon. Mert hogy nézte az ember a szervezői listát, itt aztán mindenki ott volt, mindenki, aki a szélsőjobban számít. Igen. Tehát a legkeményebb csapatot.
Szóval jól láttam, még ilyen kikockázott nevű szervezetek is, igen. Tehát mondom, olyanok, akik akár az alkotmányvédelemben is a rendszeres ügyfelei.
És ebből látszik, hogy azért nem árt a politikai tapasztalat, meg bizonyos értelemben a politikai ravasság, raffinéria. Kovács Gergő nagyon tudatosan és szellemesen építgette a pártját, és aztán, amikor valószínűleg számára is váratlanul ennyire belecsöppent a közepébe ilyen hatalmas támogatással, akkor úgy érezte, hogy hát elmondja azt, amit gondol, és amiről úgy gondolja, hogy ez tisztességes, erkölcsös, normális. Igen. De a politika sajnos nem csak erről szól. Meg lehet, hősi halált lehet halni nagyszerű értékekért, de hát vannak dolgok, amiket jobb békén hagyni, mert például a szélső jobb majdnem elfelejtette, nem teljesen, de majdnem elfelejtette ezt a Toulouse szobrot, pokorni az elmúlt évek során kénytelen volt visszavenni belőle, még vissza, egyre kínosabbá vált az a szándék, amivel ezt annak idején felhúzták, de mégis ott maradt, tulajdonképpen mindenki a szó minden értelmében keresztet vethetett volna rá, tehát előhúzni a dolgot, hogy na most akkor elvitetjük, ez egy rossz politikai húzás volt. Remélem, hogy a Kovács Gergely meggondolja a jövőben, hogy azzal foglalkozik, ami az igazán ért, és tulajdonképpen egy kerületben lehet is.
Szögezzük le, hogy a helyszín választás.
Persze, felháborító.
Története
elvileg is, erkölcsileg is igaza van. Történelmi, minden szempontból. Tartalmilag igaza van. Csak a politika nem csupán erről szól.
De ez egy nagyon jó felvetés egyébként. Most nagyon sok beszélgetést meghallgattam, meg elolvastam itt az ilyen-olyan elemzéseket, meg cikkeket, és ez nem került szóba, mármint a Kovács Gergelynek a felelőssége, nem tudom, bakia, nem tudom. Mert ugye nehéz megítélni, mert én is azt gondolom, hogy amit mondott, az úgy teljesen rendben van, de hát a politikai dimenzióba érkezve már nem igazán működik a dolog. És ez egy nagy próbatétel lesz, meg egy nagy kísérlet, nem csak neki személyesen, hanem a két farkú kutya pártnak is, mint ugye kvázi vicc pártnak. És ez már régóta itt van a levegőben, hogy ez a kérdés, hogy mi történik egy vicc párttal, amikor valódi pártként kell működnie. És nem csak azért, hogy majd hibás döntéseket is hoznak, meg hát nem lehet mindenkinek tetsző politikát folytatni polgármesterként, vagy képviselőtestületi tagként, vagy képviselő, vagy testületként, hanem hogy egyáltalán mi történik egy viccpárton. És most, hogy visszagondolok, nagyon rég láttam például vicces dolgokat a két farkú kutya párton.
Most volt épp egy nagyon vicces válasz a Lázárra,
hogy
azt hittem tévedett, amikor a Turult minősíteni műemléknek, azt hittem, hogy a mávot fogja.
De mennyi volt korábban, igazából ez volt a működési jelvük, és ezzel lettek népszerűek. És a Gergelynek is majd azzal kell szembesülni, mert most is szembesül vele, ugye próbálja viccesen előadni ezt a komolyodó polgármester figurát. De hát, ezt hogy lehet viccesen előadni, nagyon nehéz.
Egyszer már volt rajta az akku.
Igen, pont erre gondoltam. És ez politikailag, politológiailag nagyon érdekes kísérlet lesz, hogy mi történik egy viccpárttal, amikor valódi politikai tevékenységet kell folytatni.
Betyár sereggel szemben a Magyar Önvédelmi Mozgalom szemben szerintem a viccek annyira nem fognak működni. Tehát én a magam részéről annyit mondanám, Gergely nagyon helyes, el kell takarítani előbb-utóbb azt a szobrot, mert ott nincs helye, mert az gusztustalan, de az először erőt kell gyűjteni, és utána megyünk. Most megint akkor box hasonlat, tehát hogy ringbe akkor megyünk, hogyha előtte tréningeztünk. Ha nem, akkor annak sem értelme.
A hét egyik másik, és ehhez kapcsolódó fejleménye csak éppen a Atlanti óceán másik partján, hogy Donald Trump legközelebbi munkatársa nevezte fasisztának, veszedelmes diktátornak Donald Trumpot, amelyhez egyébként Donald Trump egyik kijelentése adott alapot, aki még korábban a Fehérházban John Kelly tábornok előtt is azt mondta, aki az ő fehérházi stábfőnöke volt, hogy hát olyanokra van szüksége, mint Hitler és az ő tábornokai. Szóval közeledik az amerikai választás, és az már aztán, ami a republikánusoknál történik, az tényleg nem egy viccpárt, miközben Trump néha tényleg úgy viselkedik, mint hogyha egy viccpártnak a képviselője lenne, csak hát véresen komoly.
Kicsit megkönnyülhető, azt hittem, hogy Orbán fasisztázták, nem? Elég is egy pocsék a sajtunk Amerikában, de akkor...
Ne viccelj, fizetett lobbistáink vannak a közpénzből.
Egy neofasiszta, ha jól ol... Nem, bocsánat, ő kapcsolat tartott Trumpát, nem
tényleg. Ne, csak a washingtoni magyar nagykövetség alkalmaz. Ez is egy abszurdum, igen. De az is, hogy kiderült, hogy a Danube Institute-on, szóval a Duna Intézeten keresztül, amelyiket ugye hosszú évekkel ezelőtt alapítottak Budapesten, és ide hívnak különböző külföldi újságírókat, kutatókat, tudósokat, és aztán exportálják őket, vagy reexportálják őket, így pontosabb, hogy orosz nagyjából Orbán politikáját kezdjék el terjeszteni Amerikában, ehhez megadják a pénzt is, ugye hát nem biztos, hogy mindenki azonnal közölné ezt a X-nek, az Y-nak a cikkét a budapesti világhírű Danube Institute-tól, de ha van egy kis pénz, akkor talán ott is megteszik. Szóval elképesztő, hogy mire vetemedik Orbán, és hogy avatkozik bele akár a világ legnagyobb hatalmának belügyeibe is, miközben a magyar szuverenitást védi, de hát az a vicc, hogy már semmi sem lepi meg az ember, tulajdonképpen minden abszolút összefügg az orbáni víziótól, az orbáni mindennapi gyakorlatig. de Amerika a lényeg, és nem Orbán. Nem Orbán fogja eldönteni az amerikai elnökválasztást. Ő csak belekapaszkodott abba a fejlemény sorozatba, ami elég drámai az Egyesült Államokban, és a legújabb közvéleménykutatás szerint tényleg abszolút holtverseny van Harris és Trump között, ami szerintem ugye a legveszélyesebb mindig jósolni. Nem is szeretek. De az a vicc, hogy mindenki azt várja, hogy most mi lesz? Mi lesz Amerikában? Hogy lesz? És egyre inkább az látszik, hogy az elmúlt egy-másfél hónapban megtört a Kamala Harris féle lendület, az, hogy bejött Biden helyére, amelyik reményvesztett helyzet volt, és akkor egy fiatalabb, egy nő, egy mégis tapasztalt, egy színes bőrű, és így tovább, tehát rengeteg előnye volt, és jól is beszél mindent, szóval most végre egyesíteni lehet a Trump-al szemben erőket. Úgy látszott, hogy ez tovább fogja vinni, és ráadásul volt az elnök jelölti vita is, amiben jobb volt, bizonyíthatóan, és még a közvélemény számára is ő nyerte meg azt a vitát. És kezdett elfogyni a lendület, ami valami olyan furcsa dolgot látszik bizonyítani, hogy Trump mondhatja a legnagyobb őrültségeket is, sőt, minél nagyobb őrültséget, minél nagyobb hazugságot mond, annál nagyobb ennek a vívő ereje, annál több emberhez jut el, és lehet, hogy sokan csóválják a fejüket, hogy hát ez talán túlzás, vagy ez nem kellett volna, vagy nem így kellett volna, de azt mondják, de azért alapjában mégis igaza van, és van mersze, és van bátorsága ezt mondani, szóval egyre inkább úgy érzem, hogy nem csak az elnök választás, hanem amiben sose volt kérdés, a képviselőház is, meg a szenátus is a republikánusok kezébe kerül, vagyis...
Kerülhet.
Szinte biztos. A törvényhozás két háza sose volt kérdéses. A képviselőházban csökkenni látszik a republikánus előny, de senki se állítja, hogy a demokraták győznek. A szenátusnál egyértelmű, hogy a demokratáktól visszaveszik a republikánusok. Ha az elnök is veszít, vagy az elnök jelöltjük is veszít, akkor nincs, ami megállítsa Trumpot, hiszen a legfelsőbb bíróság már az övé. És hogy ebből mi lesz? Hát ezt valószínűleg még Trump sem tudja, még a hozzá közel.
Egyik legfrissebb hír egyébként, hogy a Kapitóliumban a szavazatszámlálása megbízott bizottság szakértői közé két volt Trump munkatársa sikerült delegálni az Egyesült Államokba, márpedig az ő szavuk lesz a döntő, amikor az elektori szavazatokat számolják.
Én nekem annyi megjegyzésem, hogy a Donald Trump az most, hogy az Orbán Viktor Wunderwaffe, ha már ilyen második világháborús, igen, hasonlatokat mondunk, ugye miről van szó arra, hogy azért mégiscsak valami történt, most lemorzsolódik, nem morzsolódik le a kormánypárt, azért láttunk most egy több hónapos ilyet a grafikonon.
Ez most Magyarország.
Igen, Hungary First, őszintén engem Magyarország érdekel ebben a történetben legjobban, elnézést. Tehát, és akkor tényleg így emlékezik, hogy jön novemberben, és lesz béke költségvetés, kiderül fölöttünk az ég, minden szép, minden lesz, ha jön Donald Trump. Na most azért nagyon, hogy mondjam, én meg aztán pláne ne utálok jósolni, mert nem is értek még annyira az se a jósláshoz, de azért Donald Trump irányában nagyon ellentmondásos dolgokat lehet hallani, egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy az a fajta csodálatos mennybéli béke eljön, mint amit az Orbánék várnak tőle. Miről beszélek? Mike Pompeo. Ugye tette közzé a, hirtelenében nem üteszem, melyik újságban, bocsánat, hogy azt a cikket, amiben kőkeményen olyan offenzív ukrán politikát hirdetett meg, hogy öröm lesni. Én nemrég itt volt az Egyensúly Intézet konferenciáján, elnézést, mert nem üteszem be a jó embernek olaszosan hangzású neve, Donald Trumpnak a személyes nemzetbiztonsági tanácsadója, aki nonsensnek nevezte azt, hogy ők NATO-t, Ukrajnát magukra hagynák. Sőt, olyanokat mondott az Orbánról, még egyszer mondom, ez Donald Trump személyes nemzetbiztonsági tanácsadója.
Volt. Szinte az összes magasrangú tanácsadója, munkatársa, minisztere ellene fordult.
Most mert, ez még mellette van, jó?
Tisztázzuk. Ez még mellette.
Még mellette van, még legalábbis egy pár étezőt mellette volt, jó? Értem. Olyan volt a Nexus, beszéltünk. Uh-huh. Én úgy érzéketem, hogy nem gyűlölt. Nem mondta egyszer, hogy motherfucker, még mit tudom. Na, szóval a lényeg az, komolyra fordítva...
Ezt majd kisípoljuk.
Bocsánat.
De angolul sípolját.
Az angol verzióból.
Elnézést kérek a Klubrádió nevében és Népszava nevében a kedves hallgatóktól, nézőktől. Szóval lényeg az, hogy őt például ott ezt nonsensnek nevezte. A kínai kapcsolat kapcsán, ami hát most már a magyar cornerstone of the Hungarian policy, ami ugye a sarokkövünk, olyanokat mondott, hogy hát micsoda dolog ide hívni Budapestre Genghis Khant. Hát, és még egyszer mondom, jelenleg ő a fő tanácsadó. És a Donald Trump az egy fekete lyuk, az egy szingularitás, gőzünk nincs, hogy mi megy be, információ, milyen formában jön onnan vissza.
A legviccesebb rejtélyes. Az, hogy a legközelebbi munkatársai azok sem tudják, hogy azok sem mi tudják, jön ki tehát, belőle. Hogy
ez a, például ez az idézet is a Hitler tábornokairól is olyan, hogy úristen.
Egyébként ez szerintem...
Szóval csak nagyon érdekel, befejezem, egyáltalán nem biztos, hogy az fog történni, amit remélnek Trumptól.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha már Orbán Viktor ezt a szerelmes képet hozta ugye az EP parlamentről, hogy Donald Trump és Orbán Viktor között nagy a szerelem, működik a kémia, ezt látjuk, de hogy a Fidesz mindent feltette egy lapra, de olyan szinten, hogy itt bármi történik majd, ami nem a Fidesz mostani szándékai szerint történik majd, tehát komoly problémái lehetnek. A gazdaság például, ugye az, hogy a költségvetéssel is megvárják az amerikai elnökválasztást, annyira szuverének vagyunk, nem, hogy ettől függ a magyar költségvetés, mindegy, de nem probléma.
Leszögezzük le, semmi, de semmi értelme nincsen.
Hát ráadásul a Trumpnál protekcionista politikus vagy elnök nagyon kevés volt, ha egyáltalán volt Amerika történetében. Hát ki tudja, már nem is emlegette ezeket a bizonyos védővámokat, meg hogy majd az uniós termék, meg a kínai autó, és ez nekünk ugye, akik most itt a akkumulátorgyártásnak lettünk az éllovasai, hát ez egy komolyan betelti a kaput. Miközben épp kezd magához térni a elektromos autók piaci egy év után. Igen. De hogy, és akkor ez csak egy dolog. A másik ez a valóban az van eladva a fideszes táborban, hogy kvázi 24 órán belül. Hát volt olyan fideszes politikus, aki azt mondta. Hát az már megengedőbb, ugye. De hogy itt pikpak béke lesz. De hát ebben nem egy személyben az amerikai elnök döntés, amiket mondasz, azok a példák és azok a fontos politikusok meg az amerikai közélet szereplői, hát egészen másként beszélnek a háborúról, mint amit bevizik. És még egy, hogy amikor itt volt ez a bizonyos republikánus küldöttség Budapesten, ugye, és akkor visszamentek, és hogy miket nyilatkoztak. Hát az a lehetséges, hogy mondom, Trump és Orbán jóban van egymással, de hát a amerikai republikánus politikusok úgy nyilatkoztak Magyarországról és a Orbáni rendszerről, hogy ez bármelyik demokrata is elmondhatta volna. Sőt,
én ott tartottam, hogy némelyik, de pont az Egyensúlyintézetnél volt, majd megint nem fog eszembe jutni a covidos fejemmel, a volt covidos agyammal a neve, republikánus, olyan szinten úgy beszélt Orbánról, hogy már lassan én is gondoltam, hogy megvédem, hogy na, azért húzásban, Mitch McConnell miket mond Orbán Viktorról, a republikánusok duájnéről.
Mitch McConnell ugye már nem fog indulni, úgyhogy...
Na jó, de ő a rangidős.
Hát
között.
Ő a rangidős, igen, vannak ilyen republikánusok még, csak az a probléma, hogy Trump annyira hatalmába kerítette a republikánus pártot, hogy már a szenátusban is nyilván a republikánus többségben belül a Trump hívők lesznek többségben, és azok elég nagy nyomást fognak gyakorolni, de nem ők elsősorban, hanem maga, ha Trump lesz az elnök, maga az elnök, arra, hogy milyen politikát képviseljenek, és a Trump odaszól, hogy Orbánt nem bántjuk, Magyarországot nem bántjuk, akkor ezek a szenátorok sem fogják bántani. Azt akarom csak mondani az egésszel, hogy persze nem tudjuk, mi lesz, és valószínűleg nem minden úgy lesz, ahogy Orbán akarja, mert Trumpban a kiszámíthatatlanság a legfőbb veszély, egészen elképesztő módon, szinte elmebeteg módon az, ezért a leghűségesebb, legkitartóbb, vele legközelebbi kapcsolatban álló korábbi munkatársai is egészen döbbenten fordultak el tőle, és léptek le tőle, és beszélnek róla, de éppen ezért a világra ennél nagyobb fenyegetés nem nehezedhet, mint hogy Trump lesz az elnök, akiről a saját emberei se tudják, hogy mire képes.
És ugye akkor még van egy pontunk a héten, az Európai Unióval és a NATO-val szemben, Kazányban, Oroszországban, az úgynevezett BRICS államok, ugye Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika csúcs találkozót tartott, tehát pont a brazil elnök egy konyhai baleset miatt nem vett részt, de úgy tűnik, hogy kovácsolódik, vagy kovácsolódóban van egy ellensúly a világban az Európai Unióval és a NATO-val szemben. Hát az orosz-kínai és az orosz-indiai együttműködés azért ezt mindenképpen előrevetíti. Mit gondoltok ti erről?
Hát akkor a csend van, semmit.
Köszönjük, hogy a csendet.
Tulajdonképpen arra.
Megfogalmaztad
szalomban. De nem azért, mint
előre. Igen,
igen. Hanem, hogy
vegyük, vegyük
ne,
azért
ne vegyük,
ezt,
igen,
ezt komolyan, hiszen...
Az, abban az értelemben mondtam a semmit, hogy ebből nem lehet semmi. Arra jó, hogy Putyin találjon magának egy terepet, ahol ő elnökölhet, ő lehet a vendéglátó, de a lényeg ebben is az, hogy igen, Kína hallgatólagosan támogatta eddig. Ez a probléma. Meg India, ha nem támogatta is, de nem volt hajlandó a nyugat mellé állni, és az oroszokat kisegíti például gazdaságilag, és ilyen simi-sumi álláspontra helyezkedik. Ők a meghatározók, Kína és India maga gazdasági és népességi erejével, és földrajzi hatalmasságával. Az, hogy ezekhez képest majd Brazília vagy Dél-Afrika mit mond, mit csinál, nem is tudnak ezek az államok szövetségi vagy szoros szövetségi kapcsolatra lépni egymással. Annyira különböző érdekei, különböző fejlettségi állapotuk van, különböző kapcsolódásaik vannak gazdaságilag, politikailag, történelmileg, nyelvileg, mindenhogyan. Ez egy kvázi el nem kötelezett országcsoport akar lenni, volt már ilyen a világon, az el nem kötelezettek akkor se jutottak igazán semmire, most se fognak. Az a kérdés, és ez most a döntő kérdés, hogy az orosz-kínai kapcsolatban mi lesz.
Na egyébként nagyon jól mondtad ezt az el nem kötelezett dolgot, ugye egyébként nagyon pontos.
Milyen rég hallottuk.
Ez nagyon pontos megtalálás. Pont azt akartam mondani, hogy az ilyen hírek mindig az, hogy az emberek óvatatlanul is történelmi analógiákba gondolnak, ugye eltől a BRICS meg Oroszország, új tenger hatalmak jönnek. Ezzel szemben mondott, hogy hát ez inkább ilyen el nem kötelezettek országa. Na most egyébként valóban, tehát tengerhatalmak valószínű, hogy lennének ebből a csapatból. Tehát mit annak irányzó, hogy a tengerhatalmakat megnéztük, hogy nagyon szoros katonai együttműködésről beszéltünk, véd és dat szövetségről. Ebben a helyzetben ilyen nagyon laza gazdasági együttműködéseket látunk, amiket elmondtál. Na most ez, hogy a biztonságpolitika területére ez hogy fordítódik le, az ugye praktikusan az ukrán háborút jelenti, amiről beszélt, hogy Kína valamiféle elektronikai, ez az amaz exporttal, vagy
hát ugye, importtal pofon, segíti. Hát ez egy pofon egyszerű képlet, olajért, alkatrész, olajért, fegyver.
Igen, tehát hogy valamilyen mértékig nyilván segíti az orosz offenzívát Ukrajnába, de hogy most milyen mértékben és mekkora ráhatása lesz az ukrán helyzet változással, illetve Oroszország és a NATO relációjára, az nagyon nem látszik ebből a
területen. De arra kell vigyázni a nyugatnak, nehogy az oroszokat és a kínaiakat közelebb sodorja, közelebb kényszerítse egymáshoz. És hogyha Trump nem az oroszokat fogja első számú ellenségnek tekinteni, ahogy a jelenlegi amerikai kormányzat és az Európai Unió, hiszen ők valóban a tényleges, minket fenyegető ellenség, hanem Kínát, akkor a kettőt valamilyen módon mégis egymáshoz fogja kényszeríteni, és akkor a kínai gazdasági erő és egyre erősebb katonai hatalom a már meglévő veszélyes, nem is annyira a szárazföldön, de atomban, nukleáris fegyverekben veszélyes Oroszország összekapcsolódása, esetleg egy szövetség a nyugat ellen, na ezt nem kívánom magunknak, és lehet, hogy éppen Trump lesz az, aki ezt kívánt.
Hú, ezek, szerencsére ezek tényleg nagyon távoli rémlátomások, ugye?
Meglátjuk, néhány év múlva majd itt a hetes stúdió második órájában mindezt megbeszéljük. Nagyon szépen köszönöm Batka Zoltánnak a Népszavától, Dévényi Istvánnak a Magyar Hangtól, és természetesen Bolgár György kollégámnak a Klubrádió nevében.
Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió heti politikai összefoglaló műsorát hallották. A szerkesztő Józsa Márta volt, riporter Csernyánszki Judit és Kárpáti János, a technikus kolléga Horváth Ádám és Lantos Dániel. Elköszön a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották, legyen szép hétvégéjük.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.